én már az első is néztem, hogy szerintem az kontaktos volt, aki szerint az, hogy gyakorlatilag mellmagasságban talpalva megyünk az ellenfélre, az belefér a játékba, az tényleg a 90-es évek angol volt ilyen asszimilálódott.
Tűz és jég párharca, talán ennyire is leegyszerűsíthetném a képletet, de a következő 35-40 percben kibeszéljük, hogy miért nem ilyen sima, hogyha a Spanyolország, Anglia, Európa bajnoki döntőre gondolunk. Július 14-én ez a két csapat csap majd össze egymással Berlinben a 2024-es kontinens bajnokság fináléjában. Köszöntöm az Index Podcast hallgatóit, Kocsmár Tóth István vagyok, a stúdióban pedig Borbély László, illetve Krassz Emil, az Index Sport rovatának tagjai. Sziasztok!
Sziasztok!
Helyosztok!
Én azt mondtam, hogy jég és tűz, de egyébként itt az elmúlt 10 perc, amit itt adáson kívül beszélgettünk, az azt mutatja, hogy hát messze nem különbözik ennyire talán a két csapat stílusa. Laci, aki az angol labdarúgás felkent védelmezője, és nem is tudom, milyen szavakat használjak rá, mindjárt jó megvédett, hogy miért jó, amit Gareth Southgate-ék művelnek, majd mindjárt kifejti akkor azt, hogy a spanyolok mennyivel rosszabbak, mint ahogyan így kialakult bennünk a benyomás, az angolok meg mennyivel jobbak.
Tehát az angol válogatott első 5 mérkőzése az nagyjából egy ilyen kínzó túrával ért fel mindenkinek, akinek volt szerencséje nézegetni ezeket a mérkőzéseket. Ehhez képest a hollandok elleni első félidő az már olyan volt, hogy nem az, hogy nézhető, hanem hogy amit így nagyjából az ember elvárt. Örült is neki mindenki, Hajdú B. Pistától kezdve minden kommentelőn át, hogy aztán a második félidőre jöjjön ez a ugyanúgy mezőnyfölényes semmi. De legalább volt egy 45 perc értékelhető játék, úgyhogy aki a kicsit nem értékeli, az nem érdemli a döntőbe jutást sem.
Na igen, de az előbb egyébként azt fejtegetted, hogy ellenben a spanyolokkal, akiről mindenki azt gondolja, hogy milyen szép volt az első 5-6 meccsük, akik aztán utána a franciákat pont egy ilyen jól lemenedzselt kockázatkerülő játékkal ejtették ki az elődöntőben.
Igen, annyit azért gyorsan jegyezzünk meg, hogy a hallgatóink azt nem nagyon tudják, hogy nekünk a spanyol meccseket nem nagyon volt szerencsénk élőben látni a csoportkör során leginkább, mert vagy a magyar meccs utáni nyilatkozatokat gyűjtöttünk, vagy egy másik meccsről utaztunk éppen, úgyhogy én a 3 csoportmeccsről lemaradtam. A grúzok ellenit azt már így részletekben láttam, de a grúzok védekezése ugye az egész Európa-bajnokság leggyengébbjének számít. Nem véletlen még mindig torony magasan a Mamardashvili, a legtöbb védés pedig már hetek óta nincs játékban. Tehát igen, az szép volt. A németek ellen az rendben volt, meg hát nyilván az egy előrehozott döntő volt, ezért nagy lelkesedéssel ültem le a spanyol-francia meccs elé, hogy na, akkor most megnézem, mi ez, amiért ennyire lelkesedik mindenki, és így nem kaptam igazából szinte, nem azt mondom, hogy semmit, de hogy a Yamal szenzációs egyenlítő góljáig igazából el kellett volna dönteni a meccset a franciáknak, annyi nagy helyzetük volt. Ott volt egy jó erős 5 perc a spanyol válogatottnak, rendkívül jól kontrollálták egyébként passzokkal a labdát, de nekem, amikor így a balszélső az fogja, azt hazadja az Unai Simonnak, és akkor ezt 8-szor megnézhetjük egymás után. Úgyhogy mások fél időben volt 0,02-es XG, mert hogy egyébként véletlenül sem akartak semmit csinálni támadásba. Ez számomra, ez majd, hogy nem unalmasabb volt, mint amit néztem az angoloktól előtte. De tény, hogy legalább itt volt játék addig. A vége felén egyébként már egy átálltam az addigiek, szerintem a franciák erősebbek, és jobb lenne a futballnak, ha tovább jutnának arra a pontra, hogy nem is baj, hogyha ez a spanyol válogatott jut be, mert talán, hogyha az angolok megverik a hollandokat, akkor több esélyük lesz a döntőben.
Picit visszavezetnék még itt a csoportkör elejére, első forduló után úgy láttam a tornán, itt mondtunk is podcastbe, hogy bátran neki szaladt itt az egész mezőny ennek az EB-nek lendületbe. Picit a magyar lógott ki ebből a sorból, az ismert okok miatt kevésbé voltunk úgy játékba talán, de nagy tornáktól mindig óvatosan várok, hogy ki mennyi energiatartalékkal érkezik még oda ebbe a szezont lezáró nagy eseménybe, de az első fordulóban látott várakozásomat picit alulmúlta utána a folytatás, úgy meg is álltak ezek a csapatok azon a szinten, és elmaradtak úgy játékba, mint tempóban a csoportkörös folytatásban, meg az egyenes kieséses szakaszban is. Talán az angoloknál volt ez leginkább kézzelfogható, méghozzá azért, mert ugye náluk a legnagyobb a keretérték, tehát elméletileg ugye ott vannak a legértékesebb játékosok, nekik kéne a legszebb focit letenniük a pályára, amivel ők aztán igazából adósak maradtak, ellentétben tegnap az első félidővel, ahol talán tényleg a valós tudásukat nyújtották. Az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ez egy tudatos visszafogottság volt a kapitány részéről. Ugye ők azért pontos adatokkal dolgoznak, amit mi nem feltétlenül látunk, hogy ezek a játékosok mennyire leterhelten érkeztek, mennyire pihenten érkeztek az EB-re. És lehet, hogy abban gondolkodnak, hogy most egy nagyon megszaladunk itt a csoportkörbe, akkor ott a nyolcad döntőre már akár ki sem menjünk, vagy a tizedik perc után már öt cserét kell csinálni, mert már mindenki elfogyott, és valahogy ebből próbálnak megépítkezni, hogy így jussunk el. Ellentétben a spanyolokkal, én őket láttam, őket végigkövettem elég sűrűn, minden meccsüket ott néztem, beletek ellentétben, tudtam látni, igaz, nem a helyszínen, hanem televízión keresztül. Ott szaladtak, de amit a leginkább az erősségüknek érzek ebbe, hogy egy gépezetet látok, és abban mindenki tudja a pozícióját, leginkább a Rodri Fabián Ruiz páros az, amire lehet építeni ezt a csapatot, és ha bekerül egy Olmo, meghúzza a szélt egy Williams, vagy ott a Yamal cselezget valamit, akkor az meg kijön az extra.
Erre hajazó részlet, ugye úgy futottunk neki ennek az Európa-bajnokságnak, az angolok a legnagyobb esélyesek, és hát mi gond lehetne, amikor annyira jó támadók vannak elő, mint Phil Foden, aki a Premier League szezon legjobb játékosa volt, Jude Bellingham, aki sorra döntötte az idény első felében legalábbis, még Cristiano Ronaldo Real Madridos rekordjait is, és az a Harry Kane, aki a bemutatkozó német szezonjában rúgott, azt hiszem 35, bajnoki 36 gólt, lehet, hogy fordítva van a két szám. Aztán azért menet közben például megérkeztek azok a hírek, hogy oké, hogy tényleg ontotta a gólokat, de ott a szezon végén volt egy kisebb formahanyatlása, ami egyébként egy komolyabb hátsérülésre vezethető vissza, ami egyébként most is még hátráltatja, injekciózzák, és akkor azért csak menet közben kiderült, hogy nem csak mi próbáltunk elkenni például Szoboszlai Dominiknál kisebb-nagyobb sérüléseket, hanem az angolok is, és Harry Kane olyan 70-80%-on lehet, ezt mondta Ronald Koeman is, és aztán később ezt erősítette meg Gareth Southgate is, de hát nincs Harry Kane nélkül angol válogatott.
Nagyon sokféle gondolatot vetettél föl, még az gyorsan hozzátenném, szívesen. Hogy Bellingham is az év legjobbja lett a saját ligájában, a Kane meg a aranycipős, tehát azért három ligának gyakorlatilag nem azt mondom, hogy a legnagyobb sztárja, de körülbelül. És akkor ezek után láttunk egy olyan semmit, amit lehoztak. Visszatérve mi a gondolatára, hogy azon túl, hogy fáradtak voltak az angolok, tehát ez múltkor pont kitárgyaltuk, hogy egyik meccsen szóba hozták, hogy egy új alapozást kellett csinálni, egy Európa-bajnokság kellős közepén annyira rossz erőlétben vannak. Lehet, hogy volt benne egy ilyen, hogy valahogy éljük túl a csoportkört, mert az úgyis meg lesz, és akkor tényleg így a kieséses szakaszra már talán olyan állapotban lesznek, hogy azt azokat, meg ott már van egy hét is a csoportkör és a nyolcadöntő között, hogy egy kicsit frissebbek legyenek, de ettől függetlenül, tehát most volt egy hétvégi meccsük, még azon se látszott, hogy bármi érdemi lenne a Svájc ellen, és akkor kijönnek néhány nap pihenéssel, miért lennének bármilyen frissebbek, és akkor tolnak egy olyan fél időt, amiben gyakorlatilag szét be volt szorítva Hollandia, úgyhogy percekig a saját 16-osról nem tudták volna kihozni a labdát, és ez nem kellett túl sok extrát csinálni, csak engedni azt, hogy a Foden a jobb szélről csinálja azt, én ahogy mondtam, tennap robbenezését, hogy befelé tolja azt, majd elővi a hosszúra, lesz valami, ebből volt védés, kapufa, meg egy befutás után egy gólvonalas mentés, és ha megnézzük a Fodennek az eddigi teljesítményét, akkor körülbelül ez már több volt 20 perc alatt, mint amit az egész Európa-bajnokságon addig csináltak, mert bal szélről volt erőltetve, az meg nem nagyon ment neki. Kane játékán, igen, nem is csak az előrefelé játék a kérdéses, hanem a védekezés, ugye láthattuk, hogy magyar válogatottnál is mennyit számít, amikor egy jól védekező csatárral indul az egész védekezés, és amikor ez el van tolódva, mennyire rosszul tudunk kinézni egy nyitó mérkőzésen. Tegnap Kane-en egyébként az elején én nem láttam, hogy olyan nagy gond lenne, már kis túlzással csak kapus nem játszott, volt egy mélységirányító, jobb szélső, bal szélső, legkevesebbet talán pont csatárként töltötte. Tehát ismét azt a világbajnokságon már látott kreatívabb alkalmazását láthattuk Kane-nek, lehet, hogy most már így a döntőre meg 90 percet is végig tud már játszani normális színvonalon. Másik fél időben lehet mondani, hogy eltűnt, szerintem másik fél időre a hollandok annyira tudták stabilizálni a középpályájukat, hogy amit az első fél időben láttunk, az a borzasztó nagy fölény, az teljesen meddővé vált, és hát azért meg kell köszönni Pickfordnak azt az egy-két nagyobb védését, amit ott bemutatott, hogy egyáltalán ne forduljon meg az addig teljesen egyoldalú párharc. Ahogy Szoboszlainál is elmondtuk, Szoboszlai nélkül nincs magyar válogatott szerintem, tehát volt ilyen felvetés, napokban én is hallottam, hogy Kane nélkül kellene kezdeni az angol válogatottnak, hát szerintem ameddig a Kane tud egy 20-30 percet, nem azt mondjuk nem, de tud egy 60 percet egészségesen játszani, nem lehet kérdés, hogy a legveszélyesebb játékosodat nem veszed ki a csapatból, már csak lehet látni, hogy a 11-est is ő hozta össze, ő ütte be. Mezőny munkája is hasznos volt. Tehát, amikor ilyen sztáraid vannak, akkor nem veszed ki, mert bármelyik pillanatban benne van az, hogy egy meccs döntő megmozdulással fog jelentkezni.
Na hát, ha már szóba hoztad a 11-est, azért egy elég megosztó pontja volt ennek a mérkőzésnek. A nagy öreg angolok is azt mondják, hogy erre azért nem feltétlenül illik 11-est fújni. Gary Neville, Carragher kikelt magából, hogy hát az ő idejükben bezzeg.
Az ő idejükben persze minden más volt, még 5-10 évvel ezelőtt is, nyilván 20-nál még inkább. A trend viszont az, hogy ilyenekre most már azért odaadogatják a 11-eseket. Lehet, hogy az is benne van, hogy legyen még több gól, inkább az szórakoztassa a nézőket, mint egy kifelé megítélt szabadrugás. Ugyanaz nálunk amikor egy kézzel löknek most már, az is benne van a játékban. A két kéznél néha elgondolkodnak, de egykezes lökés, pont mi voltunk ugye a kárvalottja ilyenek Németország ellen, hogy ilyenek most már simán benne vannak a játékban. Nálam az volt.
Igen, ez mondjuk nyilvánvalóan egy olyan szituáció volt, amikor először néztük, hogy szépen előtte, talán volt valami. Én már az első is néztem, hogy szerintem az kontaktos volt. Aki szerint az, hogy gyakorlatilag mellmagasságban talpalva megyünk az ellenfélre, az belefér a játékba, az tényleg a 90-es évek angol volt ilyen asszimilálódott. Szerintem ez első lassításból egyértelmű volt, hogy 11-es kell adni. Nem is értettem, hogy miért nem gondolkodnak rajta. Aztán utána jött, hogy varoznak, mondom, jó, akkor arra most már van esélye, hogy meg lesz, úgyhogy nálam ez 11-es volt.
Szerintem mind hármunkban volt némi kérdőjel, vagy szerintem mind a hárman úgy álltunk hozzá így alapvetően, hogy ha ezt Félix Zweier tovább engedte, az se olyan hatalmas hiba, mert láttunk már olyat, hogy tovább engednek, de a trend az tényleg egyértelműen az, hogy a védőket próbálják a kockázatvállalásban a minimális irányába szorítani, és nagyon sok olyan dolgot lefújnak, főleg a VAR szemfülességének köszönhetően, ami régebben még a keménykedés határain innen-onnan benne volt ebben a szürke zónában.
Aki példát hoznék föl, aminél én ezt éreztem. A lengyel-argentin meccsen volt egy olyan helyzet, hogy az argentinok kihagyták a helyzetet, de a lengyel kapus utána leütközte a támadót, és ezért utólag 11-es fújtak, és mondtam, hogy ez 20 éve biztos, hogy nem volt semmi, mert hogy már elment a helyzet, és onnantól kezdve, ami utána történik, az nem történt meg. És ugyanez volt az érvelés középpontja, hogy de most már ez a játék, hogy utólag is. Úgyhogy ez pont ugyanez volt, csak itt mondjuk nem egy ütközés volt, hanem egy letalpalás, ami még látványosabbra sikerült.
Volt egyébként az előbb még egy gondolatod arra, hogy milyen fontos a csatár a letámadásnál, meg a védekezés megszervezésében. Na, Harry Kane erre a tökéletes példa. Emlékeztem rá, hogy az Optán láttam erről egy adathalmot, és ezt most így gyorsan meg is találtam. Az érdekesség, hogy labdás játékban egyébként jóval kevésbé aktív, mint a korábbi nagy tornáin. Egészen a 2016-os Európa-bajnokságig vezették vissza, és messze-messze a legkevesebb labdaérintéssel ezen az EB-n játszik. Viszont a támadók közül meg messze neki van a legtöbb úgynevezett nyomásgyakorló megmozdulása, amikor a labda nélküli játékban próbálja azt előséget tenni, hogy minél hamarabb visszakerüljön hozzájuk. És az a vicc az egészben, hogy nem csak neki van a legtöbb a támadók között, hanem hogyha a védekező harmadban nézzük, ha a támadó harmadban nézzük, ha középen nézzük, ott is a csatárok közül messze ő a legjobb, de még nagyon sok középpályást is leköröz a védekező harmadban az angol válogatottból is. Egyébként csak 3 védő van előtte, úgyhogy brutális, hogy milyen munkát tesz bele labda nélkül, és azt hiszem ez utána így meg is világítja azt, amit tényleg mi is emlegettünk, hogy mondjuk a magyar válogatottnak milyen problémái voltak pont ebből a csatár és visszatámadó hiányból fakadóan. Még egy picit azért maradjunk az angoloknál. Én szóba hoztam, az egyik volt újságíró kollégánk írta, azt hiszem pont tegnap ezt a Fiat Ferrari hasonlatot, amit nem először hallunk Gareth Southgate-tel kapcsolatban. A cél szentesíti az eszközt? Arra fognak emlékezni az angolok, hogyha megnyerik ezt az EB-t, hogy ő volt az, aki hazavitte a trófeát és hazahozta a futballt, a siker futballt, tök mindegy, hogy milyen volt a játék. Vagy így is, úgy is.
Arabba, hogy magyar válogatott bejutott volna akár ebbe a szakaszba, vagy bárhova.
Na jó, de egy magyar válogatottól nem várod el azt, hogy alapvetően lefutballozza az ellenfelét, az angoltól pedig, hát amilyen esélyeket adtunk nekik előzetesen, valahol el is vártad azt, hogy ne csak eredményes legyen, hanem szórakoztató is.
Hát volt annó egy időszakban ez is kérdés, hogy amikor a Capello-val bajnok lett a Real, és kirúgták utána, mert nem olyan játékkal. Nem is tudom, hogy kirúgták, de távozott az a lényeg. Tehát, hogy egy Reálnak nem elég nyerni, hanem szépen kell nyernie. Egy Reálnál folyamatosan vannak sikerek, az egy dolog. Angol válogatott 66 óta a lúzerség mint a példánya. Azt tudjuk, hogy valahogy el fog bukni, és lehetőleg minél fájdalmasabban. Ezt láttuk az elmúlt tornákon folyamatosan. 2002-es VB Siemen, Ronaldinho párharcára emlékezhetünk, aztán a portugálok elleni 11-es párbajokra. franciák elleni fölérugott 11-esre, az olaszok elleni 11-es párbajra. Tehát hiába volt, még amikor a játék úgy nézett ki, hogy rendben is lesz, akkor is volt valami, ami alapján tudtad, hogy a végén úgyis el fognak bukni, mert egyszerűen nem győztes a mentalitásuk. Most talán van egy olyan generációjuk, akik már úgy nőttek föl, hogy ha más nem U17-ben, U19-ben, U20-ban vagy U21-ben valamilyen nagy tornát már nyertek, és most már tényleg csak ott tartunk, hogy a Kane az, aki a pályafutása során még a Audi kupát leszámítva nem nyert még soha semmit. Úgyhogy talán ezen át lehet billenni, és ezen a ponton mondanám azt, hogy teljesen mindegy milyen játékkal, hogyha ők nyernek egyet, nem fog érdekelni senki, csak legyen meg az az arany, amire már tényleg szábolgatnom kell, 34-58 éve várnak. Hát teljesen embertem, hogy egy ilyen olyan generációk nőttek föl, olyan klasszisokkal, és már egy döntőnek is örülni kell, hogy egyáltalán addig eljött egy csapat. Nyilvánvalóan az lenne a legjobb nekik, hogyha szép játékkal nyernének, de szerintem úgy vannak vele, inkább egy nyerjünk ronda játékkal, mint kapjunk ki szépen megint.
A cél minden esetben szentesíti az eszközt. Nagyon ritka az nagy tornákon, amikor végig diadalmenetben masíroz valaki. Tényleg nekem itt emlékeim között a 84-es EB-n a franciák, ahol Michel Platini bevitte őket, 86-ban a VB-n Diego Maradona ott végigvitte őket, de sokkal jellemzőbb, hogy egy-egy felvillanása van a nagy csapatnak, a jó eséllyel akkor az a döntőbe, de például a spanyolok 12-es VB győzelme, végig 1-0-val hozták a egyenes kieséses szakaszt. Szerintem nem érdekelt már ott senkit. Görögöknek a 2004-es EB diadalát a félpályán egyszer mentek át, de az pont elég volt, hogy Harry Styles fejét megtalálják egy beíveléssel, és elhozták a trófeát nagy meglepetése. Szerintem senkit nem érdekelt, ott van a Akropoliszon a szobra az embernek körülbelül Zeus mellett. Tehát az angoloknál én ugyanezt érzem, hogy az angol sajtó is jóval visszafogottabban kritizálja őket talán, mint egy 5-10 éve. Nem tudom mennyi, mivel változott. Tényleg azt, amit Laci mondta, vigyék haza már ezt a trófeát, aztán legyen már valami ott a vitrínbe.
Reggel voltam bent az egyik televíziónál, beszélgettünk egy 7-8 percben a várható döntőről, és megkérdezték tőlem, hogy hát ugye a spanyolok milyen jó támadó statisztikákkal bírnak, akkor egyértelmű esélyesei ennek a döntőnek. Amire én azt találtam mondani, hogy hát azért sajnos, vagy nem sajnos, néha még mi újságírók is eltévedünk olyan szempontból, hogy azt hisszük, hogy a jó futball, a minőségi futball egyenlő látványos, szórakoztató futball. Ami pedig nem látványos, ami kicsit unalmas, az egy rossz futball. És akkor innentől kezdve persze egyértelmű lenne, hogy a jó focit játszó spanyolok az esélyesei a rossz focit játszó angolok elleni döntőnek. Csak hát ez az angol rossz foci, ez úgy rossz foci, hogy közben pokolian szervezett, szerintem legalábbis elég letisztult az elképzelés, hogy Gareth Southgate mit szeretne, nulla kockázatot, és a végén ő mer akár 11-esekre is játszani, mert az ő angol válogatottja a történelemben először talán az angol válogatottak közül képes 11-esekkel nyerni.
Hát, ha ő nincs a pályán, akkor nagy valószínűség
sokat segít.
Igen, sokat segít.
És akkor összességében meg annyira talán mégse egyértelmű, hogy ki lesz itt az esélyes vasárnap este, még akkor sem, hogyha tényleg ugye rengeteg statisztika van, ugye a mérkőzéseket góra játszak, ezért először a támadó statisztikákat szoktuk nézegetni, amiben a spanyolok utcahosszal agyonverik az angolokat, sőt az angolok a nyolcaddöntős mezőnyben, ha nem jut be kisebb csodával határos módon Grúzia, akkor a leggyengébbek lettek volna az egész mezőnyben, míg Spanyolország a lövési kísérletek számában, az ezekből kaput eltaláló kísérletek arányában, a 90 percre bontott lövések számában, kaput eltaláló lövések számában kb. A németekkel holt versenybe álltak végig. Látszik ez a franciák elleni gyengébb félidő, mert a németek úgyis megelőzték őket újra ebben a statisztikában, hogy ugye már kiestek. De hát közben meg nem véletlenül mondják talán azt, hogy a nagy tornákat, meg a nagy címeket végtére is a védelmek nyerik.
Abszolút nyílt a döntő, tehát egyiket se gondolnám a másiknál előrébb az esélyeket illetően. Spanyolokat szeretem, jól játszanak az EB-n, de mondom még egyszer, ez egy összerakott, jól összerakott csapatot látok itt inkább a pályán. Az angolok sokkal kvalifikáltabb játékosokat tudnak bedobni ebbe a csapatba, nagyobb rutinnal, ott is megvan az összeszokottság. Jó meccset szerintem senki ne várjon, tehát 8-8 biztos nem lesz.
Egy kicsit hosszú tannál inkább.
Bajban, igen, 0-0 után. Nem, gól azért lesz, gólt azért látok én ebbe a döntőbe, de nem fog kiszakadni a gólzsák.
Hát alapvetően én sem számítok sok gólra, bár mondjuk az angol meccsek alapján ez valahol érthető. Amit én belevennék esetleg még érdekességnek, hogy bár nem játszottak jól az angolok, de valahogy egy ilyen kicsit Real Madrid érzésem volt velük kapcsolatban, így az elmúlt...
Jó, hát fehér a mezük, értem.
Elmúlt évek BL meneteseit nézve, hogy ha nem tud eldönteni így a mérkőzést, akkor a 90. percben is bármikor előfordulhat, hogy húznak egy Bellingham ólózást, egy Watkins megmozdulást, egy szenzációs Palmer előkészítés után, vagy egy Saka villanás a 80. percben. Tehát háromszor kerültek hátrányba a kiesési szakasz három mérkőzésén. Nem, jó, mondjuk a szlovákok ellen sokáig voltak hátrányba, és ott tényleg kapufa, elvett lesgól, kihagyott helyzetek rendben, de valahogy mindig föl tudtak állni, és ez egy kicsit nekem fura az angol válogatottnál, mert én úgy szoktam meg, hogy ha az angolok hátrányba kerülnek, akkor ott nagyjából el is ment így ez a biznisz, és mégis, hogyha most a spanyolok megszerezzék a első félidő közepén a várhatóan az első góljukat, biztos, hogy Morata fog, mert nem csinált semmit az előző meccsen sem, akkor sem mondom azt, hogy feltétlenül lefőtt volna a mérkőzés, mert van annyi klasszis, hogy tényleg, hogy bármikor, bármelyik villanhat egyet. Pont én is ezt érzem, hogy a spanyol válogatott játékként, csapatként sokkal jobb most, mint az angol. Sokkal jobban van összerakva, minden poszton megvannak azok a kiegészítők, és úgy játszanak együtt, ahogy ezt egy csapatnak kell. Az angoloknál meg úgy érzem, hogy éreztem ezt sokáig, hogy a védekezés legyen meg nagyjából, mert ott nem vagyunk erősek, akár annak rovására, hogy a támadó játékunk az gyengébb, lásd Harry Kane-nek az említett statisztikáit, és akkor valaki elő csak fog villani egyet. Régen pont fordítva volt, hogy az angoloknál nem voltak annyira nagy nevek feltétlenül világszinten klasszisnak nevezve, de úgy nem volt rossz a játék. Most meg tényleg azt várod, hogy ezek közül valaki azért csak fog egyet villani, és hogyha meg tudják csinálni azt, hogy most ne kapjanak egy életek gólját lövő Xavi Simons gólt, vagy mondjuk a Jamalnak az a lövése, ami körülbelül annyi valószínűsége volt, hogy gól legyen, mint a második fél időben a spanyoloknak összesen.
Pontosan annyi, 0,02-es XG-je volt.
Tehát egy ilyen lövés ne akadjon be, és utána kelljen rohanni az eredmény után, akkor lehet, hogy egy nullával ki tudják ezt hozni az angolok. Nyilván a semleges szurkok azt szeretnék, hogy a spanyolok szerezzenek vezetést, mert akkor az angoloknak támadni kell, a spanyolok alapvetően támadni fognak a meccs elején, aztán majd, hogyha megszerzik a vezetést, akkor megnézzük, hogy a Unai Simonnak több labdaérintése lesz, mint az összes többi játékosnak.
Bocsánat, csak közben látom lelki szemeim mellett egyébként, hogy ezt a spanyolok simán megcsinálják, ha korán vezetnek. Viszont ami még eszembe jutott, hogy azért ezek az angolok nem is olyan rég jártak már egyszer hasonló cipőben. Egy picit többet dicsért támadójáték mellett jutottak el ráadásul a 2021-re halasztott 2020-as Európa-bajnokság döntőjéig. A hazai pályán, a Wembley-ben mennyi volt? A második perc, amikor megszerezték a vezetést? Ott nagyon-nagyon az elején. Vajon számít-e itt a vasárnapi döntőnél az, hogy az angoloknak van egy ilyen tapasztalatuk, és viszonylag hasonló keret, nyilván nem az egész, de több mint a fele ott volt, átélte ezt a három évvel ezelőtti döntőt, közvetlen tapasztalatokkal bír arról, hogy ezt hogy kéne jobban menedzselni.
Biztos elhozták magukkal, leginkább azt az érzés, hogy na, ilyet még egyszer biztos nem akarok átélni. Azt, hogy nagyon be tud égni az emberbe, és az plusz motivációt tud jelenteni. Spanyoloknál, igen, ez egy másik generáció, ugye itt vagyunk az aranygeneráció után, tehát igazából most állnak össze, ott vannak a első vonalban a fiatalok, de még a mögöttük lévőkben is van egy-két nagy világverseny, ahol hasonlóan esélyesként tudnak oda menni. Szerintem ők ezzel a döntővel kihozták magukból a céljukat. Benne van, hogy megnyerik, mert a potenciál ott van bennük is. Angoloknak jobban fájna, tehát az plusz motivációt jelent, és ott van bennük az a három évvel ezelőtti, az biztosan jó benne.
Beszéltünk arról, hogy ez már az aranygeneráció utáni éra, újjászervezett csapattal, az angolok évek óta ott vannak az elitben, úgyhogy természetesen az elmúlt években így is csak a spanyolok nyertek bármit is. A Nemzetek Ligája legutóbbi döntőjében egyszerűen a 2008-as EB után felnőtt szinten is megérkezett az a szemléletváltás a spanyoloknál, ami utánpótlásban az sokáig látható volt, mert addig a spanyol válogatott volt a mostani angol válogatott, hogy jó, nyertek egyet otthon, még valamikor 400 évvel ezelőtt, és egyébként meg valahogy úgy is ki fognak kapni, és most meg a spanyolok 2008 óta azért nem tudod azt mondani, hogy leírod őket, mert bejutnak egy döntőbe, legyen az klubcsapat vagy válogatott, az 2001 óta, ami 22 olyan döntő volt, amikor spanyolok érdekeltek voltak, vagy klub, vagy válogatott szintén, és 22-t nyertek meg ebből. Tehát ez nem normális, hogy folyamatosan mindegyiket megnyerik, és eljutsz arra a pontra, hogy úgy állsz hozzá, hogy jó, hát a spanyolok azok ezt rutinból be fogják hozni, az angol meg rutinból el fogják veszíteni. Tehát ami érdekes lehet, hogy 3 évvel ezelőtt mindenki azt várta, hogy a 45 éves átlag életkorú védelemmel szemben a 20 éves angol támadók majd szétfutják őket, és tök érdekes lesz, hogy találnak egy gólt, után végig kontrázzák. Ami szerintem a legérdekesebb a felvetésedre, hogy szerintem Southgate fog máshogy állni a mérkőzéshez, mert az teljesen el volt taktikázva, hogy 1-0 után olyan defenzívé vált, hogy az olaszok kedvükre támadhattak, egy darab érdemi megindulás volt Szakától, akkor le is rántották a szélen, azt megúzták egy sárgába, talán Chiellini. Most is ezt kellene csinálni az angoloknak, vannak 30 nagyon pluszos jobboldali védőik a spanyoloknak, meg belül is azért sebezhetők, tehát hogyha van ennyi sebességed, van ennyi fiatal, de már bizonyított játékosod, akkor ezt végig kellene tolni, ahogy mondod a Ferrari példával, mert különben az lesz, hogy beleringatják magukat ebbe a semmibe, kapnak egy gólt, és utána meg látjuk, hogy a hollandok elleni másik fődő sem volt annyira fényes, hogy ezt egy egész meccsen keresztül.
Sőt, hát lelki szemeivel az ember látta azt igazából, azt az eligazítást, hogy Southgate a szünetben igazából lecseszte a saját csapatát, hogy túl attraktívan, túl jól akarnak futballozni, mi lenne, hogy egy kicsit visszavennének, mert még a végén az összes adójászukat kijátsszák, meg elfáradnak itten a döntő előtt.
Hát ha ezt nem is, de egyébként tényleg az az érzés az embereknek, hogy az elődöntőig, mert most megnéztük a 8-döntő előtt, hogy milyen ágak vannak, és most tegye mindenki a szívére a kezét, látta, hogy van egy bombaerős felső ág, ahonnan gyakorlatilag a franciának egy belga, portugál és a német-spanyol győztesét kell legyőzni ahhoz, az angoloknak pedig nem megbánta senki, de hát teljesen más kávéházzal ellen kell menni.
És a Szlovákia ellen így is, azért kellett is hatalmas nagy szerencsefaktor, hogy ne essenek ki.
Svácia ellen is halasztó ezt. Így. Tehát egy nagyon gyenge ágról, nagyon gyenge játék volt, senki nem értette, hogy mi történik, és megnézte, hogy milyen ágon van a csapat, és én azt mondtam, hogy bármennyire gyenge ez az angol csapat, itt a döntő alatt minden csalódás lenne, mert annyira torzak voltak az ágak. Valahogy az az érzés, hogy tényleg nagyon-nagyon erősen visszafogott valamit láthattunk, és akkor az elődöntő az már mutatott valamit arra, hogy ha nincs ez a teljes megfékezés, akkor ebből lehet akár jól is játszani, és ne lőjünk el minden, de hát hogyha a döntőben megint ezt a addig tartó történetet nézhetjük, akkor igazából semmivel nem mentek előre.
Nektek nincs benne ebbe az elődöntőbe az angolok teljesítményét látva, hogy az első fél idő után igazából a szünetben az történt, hogy arról szólt ez a visszavett tempó, hogy olyan szinten savasodtak be, hogy nem csak a kezdők, hanem a kispadon ülők, de még a kispad is fáradt?
Azért nem gondolom ezt, mert az utolsó 10 percre meg tudtak váltani.
Hát rápihentek.
Hát, de fönn vagy a pályán, szerintem ott már viszel annyit a koncentráció, hogy nem tudsz rápihenni.
De ott jöttek a cserék.
Tehát nem, jöttek a cserék előre, és végső soron igen, a két cserejátékos hozta össze a gólt.
Meg a tempót,
én csodálkoztam is, hogy ugye most okay, a félautomata lesrendszer, lehet, hogy ők már a pályaszélén tudták, hogy nem fog érni a Szakának a gólja. De olyan furcsa volt, hogy igazából lényegében még állt a játék, amikor a Southgate már rácserélt, amikor igazából még a VAR mondhatta volna azt, hogy 2-1 és vezetsz, és akkor szerintem tök más játékhelyzet, tök más cserélsz az utolsó 10 percre, mint így. Nem fizetett rá, de nekem az egész Southgate-es felfogáson, az egész EB-n az volt a furcsa, hogy amikor nagyon kellett, akkor hirtelen az angolok tudtak játszani 5-10-15-20 percet Szlovákia ellen is, Svájc ellen is volt néhány jó pillanatuk, főleg inkább ott a hosszabbítás talán már inkább nekik állt, de hogy mindig abban a pillanatban, amint a kockázatvállalás eredményre vezetett, egyből vissza is tértél az alapfelálláshoz. Mint hogy a szlovákok ellen becserélte a 91.-2. percben Tónit, hogy kicsit összeizzadja a mezét, tökre nem volt benne szerintem a játék képében. Okay, mentél, de tök nyögvenyelős volt az, hogy te egyenlítesz. Kellett egy olyan Bellingham villanás, amit nem tudsz egy meccstervbe beírni, hogy majd a kisrác a 95. percben fölugrik, gollóz egyet és gól. Mert hogy ez nem egy kalkulált játékelem. És utána jött a hosszabbítás, és abban a pillanatban meg Harry Kane-t levetted, hogy nehogy már két csatárom legyen a pályán, megint akkor vissza a tutira, egy-egy, legyenek inkább büntetők, azt meg utána majd úgyis megmagyarázzuk, mert hogy szétlövés, hát nem sikerült nyerni, de kár. De ők tudnak nyerni. Csak ez a Southgate-i felfogás, és az előbb mondtad, Laci, hogy ma máshogy kell menedzselni ezt a döntőt, mint az előzőt. Hát nekem van egy olyan félelmem, hogy az angolok úgy fogják ezt a döntőt menedzselni, mint hogyha szintén egy nullára vezetnének az első perctől kezdve, csak valójában nem, mert 0-0 lesz, és a 0-0-át fogják védeni, rombolni egy kicsit a spanyol focit, zárni a területeket, és igazából odaadni a labdát Telefuenteknek, hogy oké, kezdjetek vele valamit, hogyha tudtok. Csak mi majd ott leszünk, hogy ne tudjatok. És van az angolok játékának egy szép fölfelé ívelő mi voltja. Ha visszaemlékszel, Laci, kint Németország, ugye a második csoport meccsek után, egy csomó német újságíró neki ment akár a németeknek is, meg pacekba fölkérdezték Nagelsmannt, hogy nem lenne jobb elveszíteni a svájc elleni mérkőzést, hogy az alsóágra kerüljenek, ami jóval egyszerűbbnek tűnik. És ott például akkor negyed döntőzhettek volna az angolokkal. És én a negyed döntőnél még azt gondoltam erről az angol csapatról, a svájciak ezt bizonyították is, hogy gyengébb, rosszabb paszban van. Szerintem a németek sokkal jobban jártak volna, hogy simán tovább mentek volna ezzel az Anglia ellen. A mostani döntőre megérkezett Anglia ellen, viszont nem gondolnám azt, hogy a németek vagy bárki simán jól teljesíthet, mert hogy van egyfajta felszálló ág még ezzel a visszafokozott fékezett habzású játékkal is bennük. Ha más nem, és akkor tudom, hogy megint nagyon sok mindent érintettem, azért a végére ez a 3-4-3-as szárnyvédős újra szervezett, ugyanazokkal a játékosokkal, de újra szervezett csapatjáték, minthogyha kezdene beérni. Megvan a szélesség, még akkor is, hogyha Trippier baloldalt jobblábasként játszik. Azért Bukayo Sakáról sokan elfelejtik, hogy amikor ő 17-8 évesen elkezdett először játszani az Arsenalban, ő játszott balbekket kényszerből, még amikor 87-es meg 77-es messzáma volt az első 1-2 szezonjában, ő balbekként kapott nagyon sok játékpercet, és ez most egyébként jobboldali szárnyvédőben tök jól kijön az előző két meccsen, hogy nincs annyira elveszve a gyerek, hogyha egy picit vissza kell zárni, területet kell védeni. És minthogyha ezek a diszonanciák, amik voltak az angol válogatott játékában, hogy mindenki kicsit poszton kívül játszik, nem tudod, hogy hova tett Bellinghamet, nem tudod, hogy hova tett Fodent, nem tudod, hogy most egy Trent Alexander-Arnoldal mi legyen, aki például kirotálódott a körből, úgy apránként mindenki a helyére került ezzel a struktúraváltással, és emiatt tűnnek nekem sokkal inkább esélyesnek, mint tűntek volna két meccsel ezelőtt a döntőre.
Azért nehéz egy tornát lehozni úgy, hogy lejátszol 6-7 meccset, és abba semmi nem akar összeállni. Tehát legalább az a végére legyen valami kép arról, amit szeretnél csinálni. Igen, Saka volt balhátvéd is, még emlékszem, hogy raktunk ki annól egy olyan keretet, hogy hátvédként volt írva, mert a BBC-n is úgy hozták akkor a keretet. És
mint az év berobbant fiatal János, igen, balhátvédbe
pozícionáltuk. És teljesen ki voltak akadva az olvasóink akkor is, hogy miért nem támadónak írjuk, amikor az. Vannak ilyen szélsők, tudnak több poszton játszani, rendben. Én nem értek feltétlenül egyet azzal, hogy ne lett volna az angol válogatottnak balszélre, csak azért, mert a Trippier jobblábas, és egyébként meg három...
Na de egyébként meg fölépült Luke Shaw, tehát simán megteheted azt, hogy a döntőben meg már őt kezdeted.
Csak az első fél időre szerettem volna visszautalni, hogy amikor a Foden jobbról húzogatta be a labdát, és csinálta a helyzeket, amikor a Saka egy-egyezett jobb oldalon túltöltve az egészet, és Bellingham bal oldalon maradt egy-egybe gyakorlatilag bárki ellen, miközben Kane hátulról irányított, az sokkal jobban nézett ki nekem, mint amikor fölküldték a Shaw-t bal oldala, hogy akkor legyen egy ballábas játékosunk. Volt kettő darab érdemi beadása, az tény. Annyi nagyjából egyébként Trippiernek is. Viszont ezzel, hogy nem védőből próbálták megoldani, tehát nem ez a tipikus fölfut a szélen az ember, és akkor azzal lesz valami, hanem hogy kimozgatod a szélre a legjobban cselező játékosodat, és akkor az oldja meg. Számomra ez az első fél idő sokkal veszélyesebb volt, mint amikor bement a Shaw, és akkor lett ebből egy ilyen klasszikusabb angol felállás a két szélről érkező, hát nem feltétlen hasznos beadásokkal, de hát amikor nincs egy bekemed, azt nyilván kevésbé tudod megcsinálni. Igen, nyilván az angol válogatott egy napi első fél ideje alapján joggal bizonyíthat abban, hogy a döntő az jobban fog kinézni, mint hogyha kinézett volna két meccsel ezelőtt. Én nekem sajnos kellően élesen élek meg a fejembe a negyed döntős, nyolcad döntős csoportkörös pillanatok ahhoz, hogy annyira ne vigyen el a lelkesedés, hogy na most akkor ezt innentől kezdve be kell húzni. Aztán vasárnap úgyis ez lesz. Nyilván jobban néz ki. A spanyol válogatott ugyanakkor pont annyira tudja kontrollálni szerintem a játékot, hogy megint egy szenvedős valami legyen, amit az angolok akarnak pályára rakni. Én inkább azt éreztem nagyon sokszor az angolokon, hogy annyira nem biztos Southgate sem abban, hogy a nevek alapján azért egy borzasztó erős első hatosról beszélünk az angoloknál, és egy minimum kérdéses hátsó ötösről, hogy inkább azt mondjuk, hogy figyelj, akkor ne rúgjunk négyet meccsenként, hanem hogy akkor mindenki rakjon hozzá extrát a védelembe, akár annak rovására is a játék az rossz legyen, de ne kapjunk gólt. És lehet, hogy a döntő is ez lesz, amit te is mondtál, hogy egy stabil védekezés, és akkor ha egyszer elmegy a csapat, akkor elmegy, ha nem, akkor megnézzük meg, hogy a 11-eseket hogyan rúgják a spanyolok.
Így a végére egy-egy tipp?
Egy-egy hosszabbítás, elmegyünk 11-esekig, aztán nyerjenek a spanyolok.
Harry Kane 69. perc. 1-0.
Hát jó, egyébként minimálisan én az angolok felé húzok, de én is inkább a hosszú éjszakára rendezkednék be vasárnap estére. Laci, te meg utazol, úgyhogy hát jó munkát, ha jó szórakozást őszinte szívvel nem is tudok kívánni, mert félek, hogy nem lesz. Aztán meglátjuk, hogy mi kerekedik ki ebből, és még egy záró gondolat, mert hogy volt megint majdnem 40 percünk, de hát az angolok kapcsán egy fontos dolgot nem említettünk meg, egy Kobbie Mainoo nevezetű fiatal srácot. Beszéltünk arról, hogy a spanyoloknál azért erre a Rodri Fabian Ruiz kettősre milyen jól lehet építeni. Hát kiderült, hogy Manchesterben tudnak egyébként továbbra is utánpótlást nevelni, mert hogy van egy olyan kisrác, aki egyébként passzmutatókban, mire a döntőig értünk, felnőtt Rodri mellé, úgyhogy ilyen szempontból is nagyon érdekes lesz, és hát ki a fene gondolta volna, hogy majd egy manchesteri tinédzser lehet az angoloknak a titkos fegyvere, még hogyha nem is annyira látványos, amit művel, de hát szerintem ő is egy mondatot itt azért a végén megérdemelt. Ez volt az Index Sportcast epizódja az elődöntőket követően. Vasárnap 21 órakor rendezik majd a berlini finálét Spanyolország-Anglia egymás ellen. Az Indexen Laci jó voltából helyszíni felvezetőkkel készülünk, és aztán lesz majd Sportcast is jövő hét kibeszéljük a finálét, elemezzük a történteket, és egy picit visszatekintünk átfogóan erre az egy hónapra, erre a futballünnepre, ami mögöttünk van, még akkor is, hogyha nem minden pillanata volt olyan nagyon-nagyon édes. Remélhetőleg ennek az adásnak azért a többsége édes emlékként marad meg annak, aki hallgatott minket. Még egyszer köszönöm a figyelmet. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is!
Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív.
Reklámot hallottál. A műsor a Beaton partnere.